A műsort az automatizált vezetési megoldásokat fejlesztő Continental Autonomous Mobility Hungary támogatja. Sok szeretettel köszöntöm a Mérlegen hallgatóit, én Zinzi Stefán vagyok, a mai adásban pedig két új, mesterséges intelligenciára épülő technológiával ismerkedünk meg. Hamarosan érkezik hozzám a stúdióba Kovács Dominik, a Colossian AI Video Startup alapító ügyvezetője, akit arról fog kérdezni, hogyan lett több 10 millió dolláros üzlet a videógenerálásból, és mennyire lehet nemzetközi piacon magyar cégként érvényesülni. Az adásban pedig lesz egy támogatott beszélgetés is, amelyben Lóránt Balázzsal, a Continental Autonomous Mobility Hungary ügyvezetőjével fogok beszélgetni arról, hol tartanak ma az önvezető technológiák. Tartsatok velem! És akkor köszöntöm a stúdióban Kovács Dominikot, a Colossian alapító ügyvezetőjét.
Köszönöm, hogy itt lehetek, számomra a megtiszteltetés.
Köszönjük, hogy jöttél. És akkor csapjunk is a közepébe. Mondjuk tegyük fel, hogy én egy cégvezető vagyok, szeretnék egy üzenetet eljutatni mondjuk az ügyfeleimnek arról, hogy miért érdemes minket választani. Viszont se időm, se pénzem nincsen túl sok, akkor én egy megfelelő ügyfél vagyok nektek?
Összességében nem feltétlenül a cégvezetőknek adunk mi el, mint Colossian, mi inkább a megfelelő osztályoknak egy cégen belül, például a HR-nek, vagy pedig a tananyagokat gyártó csoportoknak. Ugye ez általában ilyen 500, illetve 1000 fős cégeknél szokott előfordulni, és a felett. De amúgy dolgozunk kisebb cégekkel is, de nem az a fő fókusz areánk, úgymond. Ugye mi azt csináljuk, hogy videógyártás lehetővé tesszük szöveg alapján, és ezt több mint 120 nyelven. Ezáltal egy adott ügyfelünk mindenféle stúdióköltséget tud megsporolni magának, és az engagement rate, ami gyakorlatilag az, hogy az emberek hogyan viszonyulnak a tartalomhoz, amit gyártasz, az magasabb, mint egy szövegnél egy videóval, ugye, és ezt tesszük lehetővé az ügyfeleinknek. Összességében, mint egy startup cég, nekünk maximálisan fókuszálni kell, ezért van egy úgymond personánk, ez azt jelenti, hogy kinek szeretnénk eladni a legtöbb esetben.
És kinek?
Ugye ez nekünk úgy van definiálva, hogy 1000 fős cég minimum, és azon belül egy HR igazgató, HR training manager, vagy pedig úgymond egy ilyen instrukciós designer, aki tananyagokat gyárt. Általában így szeretünk cégekhez bekerülni. És a marketingünk is ilyenfajta emberekhez szól.
Tehát, hogyha jól értem, ugye akkor arról van szó, hogy bármilyen szöveget be tud vinni az adott mondjuk HR vezető a ti rendszeretekbe, és akkor a mesterséges intelligencia segítségével egy videót generáltok, egy avatárral, aki ugye elmondja ezt a betáplált üzenetet.
Pontosan, az fontos megemlíteni, hogy nem hiszek abban, hogy technológiára lehet hosszú távon építeni, mivel a nagy játékosok, mint a Google, OpenAI vagy a Microsoft, ők is technológiát építenek. Mi ebben nem akarunk versenyezni, mert szimplán nincs annyi erőforrásunk, ezért mi egy úgymond end-to-end terméket építünk, ami azt jelenti, hogy ha neked az a problémád, hogy nehéz tréninganyagot előállítani, vagy nehéz olyan fajta tréninganyagot előállítanod, vagy tanító oktatási videót, amivel az emberek tudnak azonosulni, akkor mi erre egy terméket adunk neked, ami többet jelent, mint maga a videó, hanem ahhoz még hasonló funkcionalitások, hozzáillő funkcionalitások, amik ezt könnyen elérhetővé teszik, például az analitika, különböző import lehetőségek. Szóval csak ezt így nagyon fontos leszögezni, hogy a mai AI korban nagyon fontos egy terméket is építeni a technológia mellé, ami, ahogy te is mondtad, ez a videógyártás.
És miért pont a videó felé mentetek el? Úgy értem, hogy ez növeli a elkötelezettséget, tehát az engagementet, ahogy te említetted, ugye? Már csak azért is kérdezem, mert azért, ha egy általánosan belegondolok, ember dolgozik, jön egy tréning videó, akkor egy csomószor, meg ilyen kutatást is olvastam, hogy sokan csak így, mit tudom én, átpörgetik, vagy hang nélkül megy a háttérbe, esetleg hanggal megy, miközben ő más dolgokat csinál, tehát hogy hogyan lehet elérni, hogy mondjuk egy ilyen videó nagyobb hatást érjen el?
Hát ugye a status quo az jelenleg több oldalas szöveg, amit az emberek egyáltalán nem olvasnak el, ezt halljuk az ügyfeleinktől. Ügyfeleink amúgy teljes mértékben Észak-Amerikába, illetve főleg UK-be, Egyesült Királyságba tartózkodnak, ezek a fő piacaink, szóval innen jön az info. De összességében azt látjuk, hogy sokkal sikeresebbek a videós tartalmak, és a most ebben a negyedében kijövő újításunkkal most már interaktív videókat is lehet csinálni. Az interaktív videóban én nagyon hiszek, mert eddig, még hogyha AI-jal is csinálsz egy videót, az nem lesz olyan jó minőségű, mint egy igazi videó. De nyilván meg lehet csinálni azt egy óra alatt, két-három hét helyett, de nem lesz minőségbe, és ezáltal engagement olyan magas. De viszont, hogyha el tudod azt képzelni, hogy a videóidat be tudsz rakni különböző kvízeket, vagy akár ilyen kérdőjelezős pontokat, amikor tudsz, ott van egy ember a videóban, és hozzád beszél, és rá tudsz nyomni egy gombra, vagy meg tudsz kérdezni valamit, azáltal sokkal interaktívabb lesz az egész, és ezáltal magasabb is lesz az engagement. Ezáltal szerintem egy tradicionálisabb videót is felül lehet múlni, és eddig nem tudtak nagyon az emberek interaktív videókat csinálni, mert ahhoz, ha belegondolsz, hogyha van benne ilyen elágazás, akkor kellett mondjuk 100 darab videót felvenni, hogyha
az minden ember... Minden válasz lehetőség benne
pontosan,
legyen.
Mint egy chatbot gyakorlatilag olyan. Uh-huh. És amit most mi lehetővé teszünk, hogy az assetteket, szóval magát a videót, azt meg tudod csinálni egy platformon belül, és meg interaktívvá is tenni. És ez egy tök nagy innováció, egy olyan innováció, ami az emberek tudnak azonosulni, mert értik, hogy mi az output, értik, hogy mi az, amit csinálnak, de mégis sokkal könnyebb, mint valaha.
Uh-huh. Egy dolog még megütött a fülemet, amikor így mondtad, hogy 120 nyelven működik a program, az rettentő sok. Tehát én most így belegondolok abba, hogy mondjuk hány világnyelv van, hány mindenki nemzetközi cégeknél mik a főbb nyelvek. Valóban szükség van 120 nyelv? Ez tényleg nagyon soknak tűnik.
Őszintén nincs, de ez egy úgynevezett selling point. Szerintem az a fő, hogy főleg az európai nyelveket lefedjük, az megvan, de azért nagyon sok ázsiai nyelvre is van igény, használjuk.
Aha, értem. Ugye említetted, hogy legalább 1000 fős cégekre lőttök. Ilyen kisebb cégeknél ez nem működne szerinted, vagy ott sokkal közvetlenebb a kapcsolatot, mondjuk megbeszéli a főnök a beosztottjával, vagy...
Hát ezeknél a nagy cégeknél ugye ők több országban jelen vannak, ezáltal a több nyelvű tartalomra nagyon nagy szükség van. A több nyelvű tartalommal például, hogyha egy nagyobb cég magyarul készít oktató videókat, az kutatásban ki van mutatva, hogy a céghez való lojalitás magasabb lesz, mert úgy érzi az alkalmazott, hogy értékeli a cég őt magát, ezért csinál a saját nyelvén is tartalmat. És ez nagyon szépen ki van mutatva, ezáltal az emberek értik, hogy miért van értelme több nyelvű tartalmat csinálni, illetve minél nagyobb egy cég, annál több struktúra van, annál több procedúra van, és ezekre oktatni kell az embereket. Szóval mondhatni, a komplexitás minél nagyobb, annál nagyon magasabb az igény. Emiatt próbálom a nagyobb cégekre fókuszálni.
Aha, tiszta sor. Amit még mindenképpen meg akartam kérdezni, hogy ti tulajdonképpen átadjátok a programot, vagy pedig segítetek a magában a videónak a létrehozásában is, illetve van-e olyan, hogy mondjuk egy-egy ügyfélnek ilyen speciális igényei vannak, és azt külön ki kell szolgálni, vagy ti egy komplett csomagot adtok át?
Ez egy nagyon jó kérdés. Mi ugye terméket adunk el, Software as a Service, szóval subscription based, felkiratkozni egy évre, és license-eket adunk, ami azt jelenti, hogy úgymond seed holderenként, szóval emberekre kapnak license-t ezek a cégek, hogy vesznek 5-5 vagy 10-et, és annyian használják a terméket. Összességében van egy Customer Success programunk, ez azt jelenti, hogy adunk az ügyfélnek egy úgymond egy szakértő embert, aki nekünk dolgozik, és ők segítik az ügyfeleinket abban, hogy megfelelően elindítsák ezt az újfajta tartalomgyártási folyamataikat, trénelik őket folyamatosan, válaszolnak kérdéseikre, és gyakorlatilag bármilyen problémáikat megoldják. Úgy tudom, ez hasonlít, mint egy ilyen pincér service, amit adunk ezzel, és segítjük őket folyamatosan, vagy akár egy hotelbe, vagy egy hospitalitybe. És összességében mindig van egyedi igény, mindig van egyedi probléma, és ezt úgy próbáljuk megoldani, hogy akik nyilván nekünk stratégiai fontosságú ügyfelek, vagy pedig olyan sok pénzt fizetnek, nekik akkor adunk ilyen szolgáltatást. Ez amúgy eléggé bevált a szoftverpiacba, szóval nem lehet csak úgy egy terméket odaadni egy nagyobb cégnek, és akkor használjátok, hanem mindig kell egy extra service szolgáltatást odaadni, mert nagyon fontos, és különben nem lennének boldogok, és akkor nem újítják meg a előfizetésüket, ugye.
Tudnál egy-két példát mondani arra, hogy mik azok a tipikus kérdések, amikkel felétek fordulnak?
Persze, a termékben vannak olyan részek, amik nem egyértelműek, és szimplán nem értik, akkor segíteni kell nekik, vagy pedig nem tudnak egy adott tartalmat összerakni, ugye mi egy kreatív szoftver vagyunk, ami azt jelenti, hogy vannak például templétek a termékünkben, hogyha például akarsz csinálni egy videót különböző biztonságtechnikai tréningről, akkor vannak arra templétjeink, és akkor nem kell nulláról kezdened. Ezáltal pedig, hogyha nincs egy megfelelő, akkor lehet, hogy megkérik a mi emberinket, hogy csináljanak nekik valami alapjáratú dolgot, amivel tudnak indulni, vagy pedig különböző technikai problémáik vannak belépéssel, különböző funkcionalitásokkal, szóval van itt nagyon sok minden, ami logikai, technikai probléma a termékben, vagy akár ilyen extra kívánság.
Volt már olyan, amire ti is felhúztatok a szemöldökötöket, hogy hú, ez kemény dió, ez nehéz lesz?
Hát volt olyan, és ezt nem is engedélyeztük, úgymond. Volt egy,
el lehet mondani, hogy mi az?
Volt egy Fortune 500 cég, egy nagyon nagy cég, akinek az volt a kérése, hogy babákat lehessen, mint ilyen avatárokat berakni, mert nekünk ugye felnőtt emberek vannak,
igen.
És ők babákat akartak, és akkor azt nem csináltuk meg. Azzal meglepődtünk azon a kérésen.
Ezzel én is meglepődtem. Az lehet tudni, hogy miért akartak babákat? Különben ilyen termékekkel foglalkoznak.
Igen, ja, pontosan.
Tiszta sor. Ismerjünk meg gyorsan egy másik AI technológiát is. Lóránt Balást, a Continental Autonomous Mobility Hungary ügyvezetőjét kérdezem az önvezető technológiák legújabb fejleményeiről, a támogatott tartalom után pedig Dominik vállalkozói sztoriával folytatjuk. Szia Balázs!
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
A mesterséges intelligencia mint egy másfél éve került nagymértékben a nyilvánosság elé, de vannak területek, például az autóipar, ahol nem számít igazán újdonságnak. Hogyan alkalmazzák ma a mesterséges intelligenciát az autóiparban?
25 éve fejlesztünk különböző vezetéstámogató és automatizált technológiákat, értünk ez alatt különböző hardware-elemeket, okos szenzorokat, kamerákat, és rajtuk futó különböző algoritmusokat, programokat, szoftver megoldásokat. Ezeknek a támogatására már több mint 10 éve megjelentek mesterséges intelligencia alapú megoldások, amelyek a vezetéstámogató és automatizált vezetési rendszereket jobbá teszik. Mik ezek a rendszerek, amikről beszélek? Például egy vészfékasszisztens. És a mesterséges intelligencia egy vészfékasszisztens megoldást jóval robosztusabbá tud tenni, azáltal, hogy komplexebb helyzeteket is jobban tud értelmezni.
Tehát a mesterséges intelligencia segítségével akár fel is gyorsulhatnak ezek a fejlesztések. Hol tarthatunk mondjuk a közeljövőben?
Mielőtt rátérünk erre, hogy hol tudunk eljutni, kicsit belemennék abba is, hogy mik a fontos feladatok ezen a téren, és hol érdemes azt megvizsgálni, hogy milyen kihívásokkal szembesülünk. Egyrészt ahhoz, hogy egy önvezetésről beszéljünk, ahhoz három fő feladatot kell tudni megoldani egy gépjármű esetén. Az egyik az, hogy érzékelni kell tudni a környezetet. Ahogy mi is autót vezetünk, nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy például bevág elénk egy autó jobbról a strádán. Akkor ezt észre kell vennünk. Következő fontos feladat, hogy tudjuk ezt a helyzetet értelmezni, ez egyfajta tervezés előkészítése. Mit tudunk csinálni? Szenáriókat rakunk össze, fékezek, kicsit, nagyot, elrántom a kormány, stb. És ebből végén kiválasztok egyet, mert nézek magam mögé is, tehát nyomjuk mögöttem valaki, és aztán beavatkozunk. És a rendszernek is ugye be kell avatkoznia, hogyha megvan az, hogy melyik a megfelelő terv, amit végre kell hajtani, például a lassítás, akkor beavatkozik a rendszer. Ugye ezeket a feladatokat hajtjuk végre mi is emberi vezetőként, sofőrként, és ezt várjuk a géptől, hogy ezt megcsinálja. És ugye azt várjuk, hogy ezt jobban megcsináljuk mi. Tehát ha ugyanúgy csináljuk, mint mi, akkor az ha túl sokra nem mentünk. Ugye ott az izgalom, hogy mindezt másodperc töredéke alatt képes a gép megcsinálni, és tehát sokkal gyorsabban végrehajtja, mint ahogy mi meg tudnánk ezt csinálni egy autóba. És ugye, hogyha ezeket szépen össze tudjuk tenni, és kiegészítjük a megfelelő automatizálási rendszerekkel, onnantól kezdve beszélhetünk arról, hogy van bizonyos önvezetésre alkalmas rendszerünk, amelynél azt kérdezte tőlem, hogy hol tartunk ezzel, meg hova tudunk eljutni a következő időszakban. Azt látjuk, hogy egyre több olyan autótípus van kint az utakon, amely bizonyos körülmények között már képes bizonyos műveletekre. Egyfajta feltételes önvezetésre, úgy hívjuk mi ezt a szakmába. De ezek kiválasztott modellekben elérhetőek. És ami mi dolgozunk a Continentalnál is, hogy ezeket a megoldásokat olyan szintre tudjuk vinni, hogy minél több autóban ott legyen. Hiszen ha egy-egy autóban van ott, akkor az a biztonságot összességében nem fogja jelentősen emelni. Ha tömegesen ott van, nagyon sok különböző fajta automárka, különböző típusában, akkor lesz igazán átütőre jelnek a technológiának is. És hova tudunk eljutni a következő időszakba? Ehhez egy speciális kategória rendszert szeretnék bemutatni, ami az önvezetés különböző szintjeit írja le. Ennek például a második szintje arról szól, hogy sávtartás, távolságtartás autópályán, ami már most is ott van, rengeteg típusban. Tehát ha így nézzük, akkor azt mondom, hogy ott vannak az önvezető autók bizonyos tekintetben, egy-egy műveletre. De figyelnünk kell, át kell tudnunk venni az irányítást bármelyik pillanatban. Ehhez képest van egy hármas szint, ami már azt a biztonság érzetet adja, hogy nem kell azonnal átvenni az irányítást, szól a rendszer, amikor baj van, és akkor kapunk egy kis időt, hogy átvegyük. Mire gondolunk itt? Például van egy dugóban való araszolást önállóan elvégző rendszer, vagy például autópálya közlekedés, de akár a lehajtókat, felhajtókat is tudja kezelni, nem csak azt, amikor fenn vagyunk a strádán. Az izgalom a négyes szinten jön, amikor már kifejezetten vezető nélküli rendszerekről beszélhetünk. Tehát itt ugye nincs szükség emberi beavatkozásra, és ebből hadd hozzak egy saját példát, mert mi is ebben utazunk. 2027-re olyan kamionokat szeretnénk az utakra kivinni, amelyek már ezt a négyes szintű önvezetést képesek megvalósítani, automatizált tehergépkocsi rendszereket. Első körben Amerikában, de hamarosan reméljük, hogy Magyarországon is elérhető lesz ez a történet.
És ahhoz, hogy ezt mondjuk a személyjárműveknél elérjük, ahhoz kell mondjuk, tehát hogy az segít az, hogyha minél több ilyen autó van, vagy például az utak mentén kellenek szenzorokat kiépíteni, ezen a téren hogy állunk?
Különböző megközelítések léteznek a téma kapcsán. Amiben mi dolgozunk jelen pillanatban, és amiben például a budapesti csapat is dolgozik, az még arról szól, hogy egy-egy autóban ez hogy megvalósítható. Természetesen egy magasabb szinten, amit mondtál, az teljesen indokolt és elvált lesz, viszont abban is gondoljunk bele, hogy ennek a kiépítése az a beruházási összeg, hogy ezt mindenhol meg tudjuk csinálni, a mindenhol, értsünk tényleg mindenhol, az egy hatalmas teher lesz azért valahol a gazdaságon. Ezért azt látjuk, hogy első körben ezek az individuális autónkénti megoldások terjednek, és látjuk ezt most is különböző utakon.
Ahhoz, hogy ezek a fejlesztések megvalósuljanak, szükség van szakemberekre is. Itthon hogyan állunk ezekkel? Van megfelelő képzettségű és mennyiségű ember?
Kiváló a helyzet. Magyarország tekintetben kiváló tehetségekkel rendelkezik, köszönhetően a fővárosi és vidéki nagyegyetemeknek, képzőközpontoknak. Nem véletlen egyébként, hogy a kontinentális úgy döntött, hogy Magyarországon nyitja meg az új fejlesztőközpontjait, amelyek ilyen témakörökkel foglalkoznak, és már nálunk is egyébként több mint 300 kollega dolgozik ilyen témákon, tehát hogy 18-ban kezdtünk, most vagyunk 300 fölött, azt látod, hogy elég szépen épült fel ez a csapat. És aminek kifejezetten büszkék vagyunk, visszatérve a mesterséges intelligencia témájához, hogy itt van globális a legnagyobb olyan részlegünk, ahol kifejezetten mesterséges intelligenciára fókuszáló szakértők, szoftverfejlesztők dolgoznak együtt, és egy komoly mennyiség, egy kritikus mennyiségű tudást sikerült felhalmozni. Most már Budapesten, Debrecenben, Győrben és Szegeden is vannak egyébként csapataink, akik ilyen témákkal foglalkoznak.
Tehát, hogy a mesterséges intelligenciának köszönhetően akkor gyorsul a technológiai fejlődés, van megfelelő mennyiségű szakember, mégis akkor vannak akadályok, nehézségek, és hogyha vannak, akkor mik ezek technológia előtt?
Abszolút. Az egész technológiának a bevezetése kapcsán is rengeteg aggály felmerül, folyamatosan látjuk, halljuk mi is. Mielőtt erre rátérnék, azért az fontos leszögezni, hogy rengeteg ember hal meg az utakon különböző közúti balesetekben. És amikor visszanézzük a statisztikákat, akkor azt látjuk, hogy a legtöbb közúti baleset az valamilyen fajta emberi hibából ered. És ezek a technológiák, amikkel mi dolgozunk, ezek alapvetően azt a célt szolgálják, hogy segítsük az embert, első körben levegyük minél több esetben a terhet a sofőrök válláról, hamarabb beavatkozzunk, mint ő be tudna avatkozni, és ezáltal biztonságosabbá tegyük a történetet. Mert például akár 300 méteres távolság is ellátunk a szenzorokkal, amit egy emberi sofőrtől nem biztos, hogy elvárhatunk. Millisekundumok alatt tudnak dönteni ezek az algoritmusok, ezt nem várhatjuk el. Visszatérve a kérdésre, vannak bizonyos aggályok, és új technológiáknál ugye ez teljesen normális. Folyamatosan, amikor új technológiák jelentek meg a világon, történelembe, akkor mindig voltak különböző aggályok ezekkel kapcsolatban, és azt látjuk, hogy a technológia és a szabályozás ilyen szempontból kéz a kézben jár. Mi is egyébként komolyan foglalkozunk azzal, hogy a nemzetközi szabványok segítségével standardizáljuk magát a fejlesztést is, illetve a tesztelést is, és ezáltal garantáljuk azt, hogy azok a megoldások, amik kijönnek a mi kezeink közül, és beépülnek a különböző automárkák jól ismert típusaiba, ezek a lehető legjobban garantálják a biztonságot. Ehhez ugye vannak szakértőink, akár itt Magyarországon is, akik a szabványok kialakításához, bevezetéséhez járulnak hozzá különböző szakértelmükkel, különböző tanásaikkal, és azt gondoljuk, hogyha végsősorban ezek a szabványokat megfelelően össze tudjuk tenni, természetesen a többi gyártó, beszállító, fejlesztő cégek közösen, akkor végső soron ezzel a technológiával sokkal biztonságosabbá tudjuk tenni a közlekedést, és végső soron ezzel mi életeket tudunk menteni az utakon.
Értem. Nagyon szépen köszönöm Laurent Balázsnak, hogy itt voltál, most pedig térjünk vissza a Colossian Story-hoz. Lépjünk egy kicsit vissza, és beszéljünk egy kicsit az egész indulásról. Az első kérdés, amit ezzel kapcsolatban fel akarok tenni, hogy te mindig vállalkozó akartál lenni?
Igen. Már 16 évesen csináltam ezt meg azt, de szüleimből kiindulva igazából láttam, hogy ugye ők is azok, és anyukám amúgy tanár, szóval az nagyon jó, mert személyesen nagyon motivál ez az egész terület, amivel foglalkozunk, az, hogy a oktatás segítjük, elérhetővé tesszük videókkal, szerintem szociális értelemben ez nagyon fontos. De amúgy mindig az volt a gondolatom, hogy azzal, hogy tudok valamit csinálni sajátom, azzal szabad leszek, illetve sokkal nagyobb impactet elérést tudok elérni. Összességében ez részben nem teljesen igaz, csinálva ezt azért megtanultam, mert hogyha van egy, úgymond egy céged, akkor ott vannak az emberek, ott vannak az ügyfeleid, és ott vannak még a befektetőid is. Szóval nem egy élet a szabadsággal, de egy másfajta jó élmény az egész, mint amit elején de gondoltam, de ez volt az eredeti motivációm.
Igen, itt korábban, a korábbi műsorokban már többször felmerült ez, hogy sokan azért akarnak vállalkozók venni, akkor ők rendelkeznek a szabad idejük felett, és akkor csomó mindenre fog jutni idejük, de a végén nagyjából mindig az lett a vége, hogy ez egy 0-24 heti 7 nap. Te is így éled meg?
Én maximálisan, igen.
És ugye említetted, hogy mindig ezt akartad csinálni, bejött? Tehát már mint, hogy a maga a cég az működik, és sikeres az egyértelműen, de te, mint személyesen ez így hozta az elvárásaidat ez a vállalkozói lét?
Hát én úgy fogalmaznék, hogy ugye most mi AI-jal foglalkozunk, ez egy nagyon dinamikus és nagyon mondhatni turbulens piac, mert olyan gyorsan változik, és nem tudnék elképzelni ennél nehezebb munkát jelenleg, mert szimplán akkora a komplexitása, és emiatt nagyon motivál. Szóval nem talál meg benne ezt a szabad érzetet, amire gondoltam, viszont megvannak olyan dolgok, amikre egyáltalán nem gondol az ember, viszont milyen érzés az, amikor 70-80 családot ellát az a cég, amit csináltál, és hitelt vesznek fel arra az egészre, ami most már működik, és ez egy nagyon felemelő érzés, hogy így megélhetését segíted az embereknek.
Ebben nehéz is, nem? Tehát nincsen neked egy ilyen nehéz dolga, hogy azért te vagy a felelős mindezért?
De ez maximálisan megvan. Ezt az érzést folyamatosan meg kell szokni. Ezen túl pedig ez a nehézségfaktor tényleg, ez a maga a challenge az egészben, az nagyon motiváló tud lenni. Minden úgymond nyeresség, vagy minden egyes win, amit így tudsz halmozódni, vagy beszedni naponta, hetente, akkor az így átjön, hogy miért éri megcsinálni, mert az így jó érzés.
Mit tartasz eddig mondjuk a legnagyobb sikerednek? Hogyha egy pontot kellene kiemelni, nem az, hogy az egész céget felépítetted, hanem mondjuk egy adott pontot.
Nagyon nehéz kérdés. Talán az, hogy még többen voltunk alapítók, és nagyon nehéz helyzetből, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag szét is hullhatott volna az egész sztori, sikerült így kikormányozni az egészet, és stabilabb növekedés felé vinni. Ez ugye úgy kell csinálni, hogy elstruktúrálni az egészet, új felelőseket kinevezni, jobban ráállni azokra a tevékenységekre, amik hoztak valami fajta profitot. Az egy nagyon nehéz időszak volt, ez több hónapon át tartott, szerintem az egy olyan...
Mennyit aludtál ez alatt az időszak alatt?
Alvásaimmal nagyon nincsen gond, mert
az tök jó.
Tudatosan nagyon sokat investálok abba, hogy aludjak, ragaszkodok a 8 órához.
Az jó.
De voltak olyan időszakok, amikor annyira nem jött össze, de úgy általánosságban úgy ez így megvolt. Szóval abban mondhatni szerencsés vagyok, mert nagyon jól alszom.
Aha, aztak jó. Igen. Jó, erre majd a váltásra még egy kicsit később visszatérünk. Először még a kezdeti időszakra szeretnék, ugye te Dániában tanultál egyetemen, és ezzel kapcsolatban is lenne egy kérdésem. Egyrészt az, hogy itt visszatérő téma az is nálunk itt a podcastban, hogy ez az egyetemi oktatás az mennyiben segíti, vagy nem segíti, mert teljesen különböző véleményekkel találkoztunk. Már volt, aki azt mondta, hogy igen, ő az egyetemen felszedett nagyon sok hasznos tudást, amit a vállalkozói életben tudott hasznosítani, de több olyan megszólalónk is volt, aki azt mondta, hogy lényegében olyan igazi gyakorlati tudást ő nem kapott. Te hol állsz ebben a kérdésben?
Egy több gondolatom van. Egyik az, hogy én nem akartam mérnöknek tanulni sokáig, de rájöttem, hogy ugye technológiában önmagában van egy olyan faktor, hogy könnyen lehet egy sztorit felhúzni, mert például, hogyha nem egy technológiai céget csinálsz, ahhoz kell egy nagyon erős kezdeti tőke, akár manufaktúra, stb. És mindig is érdekel a technológia. Ugyanaz, hogy nem csak egy évvel értem előtt, akkor szerintem inkább mérnök leszek, mert azért közelebb áll ez a long-term célomhoz. És nagyon sokat segített amúgy, mert csomó olyan új dologhoz kaptam hozzáférést, meg foglalkoztam is, ami teljesen innovatív volt, és ilyen innovatív irányokból lehet startup cégeket csinálni. Én szerintem, amiért én nagyon hálás vagyok, és nagyon sokat segített nekem a Dánia oktatás, ami gyakorlatilag validálta a hipotézisemet, már pedig azért mentem oda, mert gondoltam, hogy sokkal innovatívabb és egy jobb atmoszféra, ezáltal közebb kerülök ez a célomhoz, hogy egy nap nekem lehet akár saját bizniszem. Hogy nekem megvolt ez a vágyam, és ott olyan környezetben vagy, hogy ott így azt mondják, hogy csináld azt, amit akarsz, vagy teljesen így rá, még így pusholnak is téged, és azt mondják, hogy hát, hogyha van egy ilyen vágyad, akkor tessék, itt vannak ezek a funding, ilyen pénzjutatási lehetőségek, amiket az állam meg különböző alapítványok adnak, az egyetem, hogy hiába vagy te diák, csináld, és ez egy nagyon felemelő környezet, nagyon-nagyon sok országban, nem csak Magyarországon, de nagyon sok országban nincs meg az, hogy te egy egyetemi diák vagy, és akkor az egész rendszer téged arra ösztönöz, hogy hát ha van egy ilyen ambíciód, akkor csináld még egyetemen is. Szóval ez egy nagyon erőteljes faktor. Ezen túl pedig úgy van ott kitálva az egész oktatási rendszer, hogy megvan hagyva neked így egy ilyen úgymond egy adott szintű szabadság, és ezzel csinálhatsz, amit akarsz. Szóval nagyon sokan például szociális életüket élték, és akkor söröztek ezerrel. Én megfogtam, és akkor dolgoztam, amin ötletünk volt, és kihasználtam minden lehetőséget. Szóval nem volt egy akkora nagy nyomás azon, hogy most a vizsgákat, vagy például az anyagot úgy megtanult, hogy ez a nagyon sok időd elmenjen, inkább projekteket csináltál, inkább tényleg nagyon praktikai dolgokkal foglalkoztál. Ezáltal pedig olyan eredmény született, hogy nagyon sok mindenhez kaptam belátást, az AI-hoz főleg. Nagyon sok egyetemi projektet csináltam, mind ami úgymond kötelező is volt, meg ami nem is volt, és még meg is volt a lehetőség arra, hogy pénzhez juss. Szóval így ezekből a faktorokból összejött az, hogy elindult ez egész.
Sőt, mielőtt ugye a Colossian elindult volna, volt egy másik cégetek.
Az volt az, ami igazából az első volt, amiből a Colossian is született. Úgy szoktam fogalmazni ennek a cégnek, a hamvaiból született a Colossian.
Az, ha jól tudom, ugye az volt a cél, hogy kiszűrjétek a hamisított videókat. Egy-két mondatot tudnám mondani, tényleg nem akarom elvinni a fókusak, hogy ez miért nem jött be, és mit adott neked. De mert ugye sokszor mondták, hogy az itt lévők már, hogy a bukás is segít. Te ezt így élted meg?
Maximálisan. 2018-ban még, amikor kijött az első ilyen Barack Obama deepfake videó, akkor azt gondoltuk, hogy mennyire jó lenne egy ilyen szoftvert építeni, ami az ilyenfajta videókat detektálja, az a társadalomnak is nagyon jó hatással lenne. És akkor is szeretett meg az első bizniszünk, ami a Defager nevű cég volt, és az két évig próbálkoztunk, de nem találtuk meg az úgymond a product market fitet, ami a legfontosabb fogalom egy startup életébe, azaz, hogy a termék, amit építesz, annak van-e helye a piacon. Gyakorlatilag a legnagyobb hibánkot az volt, hogy építettünk egy terméket, úgyhogy sose beszéltünk, nem azt, hogy sose, de nem beszéltünk eleget előtte a potenciális ügyfelekkel. Ott nagyon durán megtanultam, hogy nem szabad építeni, elkezdeni. Szóval főleg, hogyha mérnöki vagy technikai háttered van, ami egy technológiai cégnél az eléggé gyakori, akkor van egy ilyen gondolatod, hogy az első dolog, amit elkezd, az, hogy építs, és hogy kódolj meg minden, mert ahhoz értesz őszintén, és ez egy nagyon nagy hiba. Mert ott kell kezdeni, hogy beszélni kell azokkal, akiknek eladná egy hipotetikus terméket, és akkor beszélni arról, hogy mi lenne, ha lenne ez a termék, megoldaná a te problémáidat, mennyit fizetnél érte. Nagyon fontos, hogy a kérdéseket megkérdezni, mert megépítettük ezt az egészet, és egy detekciós szoftvert, és aztán azért ki, hogy tök jó, de nem fizetnek érte, mert nem volt meg
a program. Maga a program az jól működött, tehát azzal nem volt semmi. Vagy szoszó?
Még szoszó, az nem volt benne olyan sok energia belerakva, vagy erőforrás, de úton volt. De én azt nagyon nagy csalódásnak éltem meg, szóval ott rendesen ott ilyen mély depresszióba kerültem mondhatni, hogy épp csináltunk valamit másfél évig, és
beletettél minden energiát.
Így van, és így többiekkel együtt, ott már azért volt 2-3 alkalmazottunk, és mennyi energiát beraktak a srácok, és oda vittük a Spiegelhez, a Axel Springerhez, a legnagyobb média cégekhez, és mindenkiből az jött ki, hogy ez nem egy hasznos dolog nekik. Uh-huh. Szóval azért nagyon durván megtanulja az ember, hogy akkor hát igen, validálni kell, hipotézis teszteket felállítani, és azzal kezdeni egy innovatív, vagy akár bármilyen ötletnek a kivitelezését.
Uh-huh. Ezt az ötletet különben örökre elraktad a fiókba, vagy még azért ott motoszkál benned, hogy esetleg valamikor elő lehet húzni, és megfuttatni megint?
Nem nagyon motoszkál, elraktam őszintén.
Aha, értem, értem. Hogy jött ebből a Colossian akkor?
Hát én nem ajánlom másoknak, hogy ez alapján jöjjön egy másik cég ötlete, de itt úgymond szerencsések voltunk, mert volt mindig is ez a detekciós irány, amit a eredetileg foglalkoztunk, és volt a generatív irány, amikor tartalmat generálsz, hogy ez azért fontos, mert ugyanaz a technológia kellett kb. Hozzá, szóval ahhoz, hogy mi detektáljuk a deepfake-eket, az AI generált tartalmakat, értenünk kellett az, hogyan generáljuk őket. És azt láttuk, hogy a detektív oldalon a sok startup cég megy csődbe, köztük velünk, úgymond későbbi horizonton, míg a generatív oldalon pedig volt egy-két cég, már akkoriban 2020-ra beszélünk, akik kaptak befektetést. Na most az arról, hogy egy biznisz ötletnek mi a, vagy egy üzleti, nem tudom, résnek mi a megfelelő validálása, hogy működik, az nem az, hogy befektetést kapnak a cégek feltétlenül. Igen, az lehet egy jel, de azért, amikor az ügyfele, potenciális ügyfelekkel beszélsz, és validál az egész, az egy erősebb jel arra, hogy ez a piac létezik, mint az, ahogy pár cég befektetést kap. De azt gondoltuk, hogy ez egy tök nagy validáció, és egy nagy jel lehet arra, hogy akkor erre kell mozogni, és ez alapján hoztuk meg a döntést. Szóval annak tekintetében,
és akkor lényegében ugyanazokkal az emberekkel így átkattintattátok a céget, egy, adtatok neki egy új nevet, és akkor hajlá.
Igen, igen, igen. A névválasztás elég érdekes, mert még Lisbonba ültünk, még Covid alatt, és én nem vagyok egy kreatív ember egyáltalán, és kellett egy név az egésznek, és emlékszem, még 6 órán keresztül egy AI cégnév generátor előtt ültem, folyamatosan refreshelve a gombokat, és egyszerűen 6 óra után már kifolyt az agyam, megjelent ez, hogy Colossian, és tudtam, ez lesz a név. Uh-huh. Elég ironikus, hogy egy generatív AI cégnek egy generatív AI program tartja a nevét.
A cég minden részét átítatja az AI ezek szerint. Még arra lennék kíváncsi, és talán az még hasznos lehet a hallgatóknak, hogy az első ügyfelet, vagy az első nagyobb ügyfelet hogyan szereztétek meg, erről tudnál egy kicsit mesélni?
Hát itt nincsenek úgymond ilyen secret szószok erre, mert folyamatos próbálkozás, igazából úgy fogalmaznék. Még egy eléggé más irányjal indult a Colossian, és a mostani irány az 2021 nyarán, nyara óta folyik, amikor azt döntöttük, hogy egy ilyenfajta terméket fogunk építeni. És ezt megépítettük az első prototípust olyan 6 hónap alatt, szóval 2022 januárjában járunk. És ugye tanulva az egészből, ott már amikor teljesen rossz állapotban volt még a szoftver, nagyon nem vagy büszke rá, nagyon, nagyon nem működik jól, már akkor mutogattam és vittem potenciális ügyfelekhez mindenféle különböző piacból. Ugye mi egy deep tech startup vagyunk, ami azt jelenti, hogy mi egy technológiát is építünk, ez azt jelenti, hogy mi nekünk szoftvermérnökökön túl vannak AI kutatóink, matematikusaink, ezáltal mi egy úgymond az a nehézség a sztorinkban, hogy nagyon sok mindenre lehet a termékünket használni. Ugye videókészítőnek indult, és ugye videót bármire lehet csinálni, szóval nagyon sokfajta piac van. És ez a sokfajta lehetőség miatt azért nehezen találsz fókuszt, ami alapján tudsz növekedni. Ugye fókusz az minden. És amit ott csináltam, az az volt, hogy valósabban csináltunk, hogy nagyon sokféle ügyfelet odavittünk, ez a prototípus részéhez a szoftvernek, és akkor próbálgatták, és egy hónapra rá volt egy ember, aki jött, és $800 kifizetett egész évre előre, és ott néztem, hogy ez elment az esze, hogy annyira rossz állapotban volt az egész.
Lehet, hogy te voltál a meggyőző, nem?
Nem, az volt a vicces, hogy az a pont nem beszéltem. Szóval csak magától jött, mert ugye mi főleg PPC-n nőttünk, ami azt jelenti, hogy hirdetéseken, Google, stb. És ez alapján bejött az ember, és kifizetett előre $800, vagy valami ilyesmit. És ez pont egy ilyen oktatási irányzat volt, felhasználási irány, és akkor úgy voltam vele, hogy basszus, hát ez nagyon durva, és akkor beszéljünk már vele meg, hogy nézzük meg, hogy van-e több ilyen. És eltelt pár hónap, kb. Május-június volt, és úgymond dobozoljuk be az egészet, hogy vannak úgymond self-served opcióink, amiket meg tudsz venni te a kártyáddal, és van egy enterprise csomagunk, amit cégeknek van, ezt beszélned kell velünk, és gyakorlatilag ilyen egyedi árat találunk ki, ami alapján fizetsz, és mindig hittünk abba, hogy mind a kettőnek van haszna, és júniusban 2022-ben volt az, hogy egy kisebb angol cég megvette az első enterprise license-ünket, kb. $9,000 évente, és ez volt az első ilyen, hú, basszus, ez akkor megy valahova. Uh-huh. Az, amikor 9000 dollárt kivizet valaki tényleg egész évre a szoftveredért, úgyhogy gyakorlatilag kevesebb, mint egy éve fejleszted, akkor az egy ilyen nagyon erős validáció. És akkor az volt a cél, hogy minél több ilyet, és azóta ebbe a jelenlegi növekedési folyamatban vagyunk.
Ami nem rossz, ha jól látom, a LinkedIn-en azt írtad ki, tavaly 600%-kal nőttetek.
Igen, igen.
És ugye 2 év telt el azóta, amit most meséltél, azóta, ha jól tudom, 28 millió eurót fektettek belétek, uh-huh. Ugye a bizalmat erősíti az, hogy több első és második körös is részt vett a harmadik körben, 3 körben jött ez a pénz. Igen. Van irodátok, ha jól tudom, Londonban, most már New Yorkban is nyitottatok egyet. Te hol élsz különben?
Hát ez nehéz téma, mert én mindenhol is, meg sehol is próbálok meg részt venni. Ugye nagyon fontos, hogy olyan nincsen, hogy csak így nyitsz egy irodát Amerikába, és akkor majd ott az emberek ellesznek, meg jól performálnak. Nagyon fontos, hogy ott legyen valaki, aki még az első 5-10 embernek a részese volt, főleg, hogy ilyen stratégiai irodát nyitsz, akkor egy alapítónak ott kell lenni. Szóval próbálok ott minél több időt tölteni. Londonban nagyon sok vezetőségi tag van, belük is, Budapesten pedig megy nagy ütembe a kutatás és a fejlesztés, szóval az meg azért fontos.
Az amerikai piac az egy kemény dió. Ugye én mindenhonnan ezt hallom, illetve az egyik befektetők, a Kádár Tamás volt itt a podcastban, és ő mondta, hogy ők egyszer 10 millió dollárt kaptak arra, hogy belépjenek az amerikai piacra. Én kicsit elcsodálkozom, fú, olyan sokat, és akkor rám nézett nevet, hogy hát nem volt elég. Te hogy éled, te hogy látjátok ezt?
Hát igen, ha most 10 milliót kaptunk volna 20 helyet, akkor én is így fogalmaznék, szóval nagyon...
De ott a jelenlétet kell, tehát hogy láthatóvá tegyen titeket ez a pénz, vagy mire kell igazából, hogy egy kicsit turkálhatok így a zsebedben?
Ugye nekem az a hipotézisem, hogy amerikai cégnek amerikai emberek adjanak el. Kell az a kulturális azonosság, különben nem megy annyira jól a sales folyamat, hogy például beszélnek arról, hogy milyen baseball meccseket néznek, vagy milyen college-ba jártak, stb. Én szerintem nem megy olyan jól az a szélszámot, ha egy angol, vagy akár egy európai ember ad el az amerikai cégeknek. Kulturálisan nagyon imádják úgymond a saját folyamataikat, a saját berögzöttségüket, emiatt pedig amerikai szélszesek kellnek. És akkor, mint európai cég, akkor rögtön East Coast, szóval keleti part, mert a időzóna miatt akkor úgy kell gondolkodnod, hogy akkor minél közelebb legyenek azért, de mégis lefedjék az amerikai piacot. És akkor vannak a pár város, amit kigondolhatsz, hogyha office first céget akarsz, mint mi, szóval, hogy van iroda, és be kell járni. És akkor kiukadsz mondjuk egy olyan opciót, mint New York, ahol mondjuk a nem is tudom, nem akarok hülyeséget mondani, de azért a nyugati világban egyik legmagasabbak a fizetések, és ez egy nagyon erős tőke kell, hogy ebbe bele tudj investálni, mert kell, hogyha már Amerikába el akarsz indulni, ugye ez a logika alapján, hogy akkor tényleg amerikaiak hagyjanak el, kell sales, kell customer success manager, kell marketinges is,
tehát
aki a piacra
egy egész új céget fel kell építeni.
Nem, azt nem mondanám, de egy kis csapat, kis indító csapat, 3-4 ember, és akkor itt nagyon sok hiba lehetőség van, aztán ezt még tovább kell úgymond skálázni, hogyha működik. Szóval azért ez erős investálás. Én szerintem főleg ezért nyilván már ezért kell a pénz eredetileg.
Uh-huh, tiszta sor. Te is most úgy mondtad, hogy európai cég, és egy korábbi interjúban is láttam, hogy külföldön nem nézik annyira jó szemmel, ha magyar cégként mutatkoztok be. Én amikor készültem erre a beszélgetésre, akkor több ilyen külföldi portálon is olvastam rólatok, és sehol sem volt ott sem megemlítve, hogy magyar cég vagytok, hanem London-based, ugye, tehát egy londoni központúként voltatok emlegetve, mindig ez tudatos stratégia, illetve mire utaltál akkor, amikor azt mondtad, hogy nem nézik annyira jó szemmel?
Ez teljesen tudatos, szóval politikailag az országnak nincsen jó reputációja, ezen túl pedig, még hogyha nem is lenne a jelenlegi felállás, akkor is azért nem előnnyel jár, hogyha úgy marketingeled magad, hogy mondjuk Hungarian vagy magyar cég. Ugye mi alapján definiálod azt, hogy magyar cég vagy? Például nekünk már a legtöbb vezetőségi tagunk Londonban van, akkor már miért ne definiáljuk úgy magunkat, mi londoni cég vagyunk, uh-huh. Vagy egy angol cég. De ugye most már Amerikában is egyre inkább próbálunk növekedni, és akkor azon a legjobb, mivel az a fő piacunk, akkor hoztában már pedig amerikai cégként definiáljuk magunkat.
Szóval lehet, hogy egy év múlva már azt fogom olvasni, hogy New York-i központú cég?
Lehet. Uh-huh. Ez mind egy marketing stratégia őszintén, ami fontos a ügyfelek, illetve a potenciális dolgozók szempontjából, akik jönni akarnak hozzád. De összességében nincsen előnye annak semmilyen formában, hogyha magyar cégként hivatkozom magadra.
Uh-huh. Tehát ők tulajdonképpen akkor ilyenkor azt látják, hogy mondjuk London-based, akkor a London az egyik legnagyobb hub, akkor az már egy jó alapot jelent.
Tehát mondok egy példát, hogy utóbbi hónapokban volt pár olyan sejtésünk. Én azért Fortune 500 cégekkel is dolgozunk már, amik világ legnagyobb cégei mondhatni, és jobban megnézik a szoftverünknek a biztonságtechnikai fejlesztéseit, hogyha meglátják, hogy erős sűrűségű magyar vonatkozásunk van. Emiatt hátrányunk van, mert például ott még a szoftverünket valamit fejleszteni rajta, és ezt például jobban megnézhetik, mint például, hogyha egy angol vagy egy amerikai cég lennénk.
Aha.
Szóval ez egy ilyen nagyon praktikus ilyen helyen hátrány ebbe.
Gondolom ez nem feltétlenül magyar, hanem mondjuk egy ilyen kelet-európai, nem? Tehát hogyha mondjuk azt mondtad volna, hogy csehek vagytok, akkor
lehet, ezzel lehet. Nincs benne tapasztalatom az ügybe, hogy milyen lenne, hogyha csehek lennénk, de mi ezt látjuk.
Aha. Jelenleg különben mennyire magyar a cég? Tehát ugye a dolgozóitoknak hány százaléka magyar? Ugye ma említetted, hogy a felső vezetésben azért már egyre több a külföldi.
Hát 70-en vagyunk most, ebből olyan 50% magyar.
50% magyar. Igen. Ők, akik Budapesten igen, fejlesztenek, igen. Leginkább itt vannak különben külföldiek? Tehát külföldieket is alkalmaztok itt?
Vannak. Elég erős pakisztáni vonalunk is van. Onnan van még a kutatási vezetőnk, és most Pakisztánból költöztek ide páran, illetve más európai országokból.
Nyugatról tudtok csábítani? Csak azért kérdezem igazából, mert megint visszajutalnék egy korábbi beszélgetésünkre, ott volt, aki említette, hogy pénzt azt meg tudnánk neki adni, de például olyan problémákkal találkoznak, hogy mondjuk megfelelő iskolát a gyerekeinek már nem biztos, hogy fog találni Budapesten. Nektek voltak hasonló gondjaitok?
Nem próbáltunk még Nyugat-Európából ide csábítani embert. Kelet-Európából igen, azzal nincs akkora gond, úgy fogalmaznak, hogy ilyen beszélgetéseken alapozva.
Uh-huh. Tiszta sor. Még ugye visszautalnék arra, amit te is említettél egyszer, hogy ugye hárman indítottátok a céget, most már lényegében egy személyes vezető vagy, erről a válásról, szétválásról tudnál egy kicsit mesélni, hogy miért következett be, hogyan jutottatok el idáig, és te egyáltalán ezt hogy élted meg?
Hát nagyon gyakori probléma az, hogy alapítók konfliktus, ugye ez a harmadik leggyakoribb ok, vagy második, amiért startup cégek elbuknak. Én annyit tudok ezt hozzáfűzni, hogy ennek azért statisztikai elég nagy esélye volt, hogy barátok voltunk, egyetemen tanultunk együtt, ezáltal pedig nem volt meg az, hogy például milyen, amikor egy munkakörnyezetben együtt dolgoztok. Szóval nagyon sok esetben ilyenkor azt ajánlják, hogy azért dolgozzatok együtt valamin előtte, és akkor úgy csináljátok egy ilyen sztorit, mert azért ez 5-10 évig azért nagyon durván egymással kell lenni minimum, és
más környezetben, mint hogyha csak simán egy barát lenne.
Vagy akár egyetemen, igen, igen, igen. Szóval főleg ilyen egyetemi sztoriknál is elég nagy ez a fajta konzekvencia, és valószínűsége. De igen, szóval, hogy hát jobban meg kell nézni, meg át kell gondolni az elején, hogy kivel akarsz mit csinálni, és nagyon-nagyon komolyan át kell gondolni, és nekem életem legnehezebb időszaka, meg problémája volt. Nagyon durva egy ilyenen átmenni.
De hogy úgymond sima volt az átmenet, vagy voltak veszekedések? Bocsánat, nem bulbárba akarom elvinni, csak tényleg így érdekelnek az egésznek akár a lélektana, hogy mondjuk elindítjátok a céget hárman, tudod, hogyha valamilyen döntés van, akkor velük meg tudod beszélni, stb. És akkor úgymond hirtelen, idézőjelben hirtelen egyedül maradsz.
Hát ez egy úgymond tisztességes folyamata zárult, ahol minden személy meg volt elégedve. Onnantól pedig nekem egy új operatív modellhez kell szoknom, ahol például sokkal nagyobb támaszt kell raknom a megfelelő funkcióknak a vezetőire, például a technológiai vezetőre, vagy a termékvezetőre, stb. És akkor tényleg jobban rájuk kell hagyatkoznod. Illetve...
Ez könnyű? Különben, mert nagyon sokszor ugye ez is egy probléma, hogy a cégvezető az annyira magáénak érzi az egészet, hogy minden lépésnél ott akar lenni, minden apró momentumban részt akar venni nálad, ez mennyire van meg különben?
Ez egy nagyon jó kérdés, ez egy folyamatos téma mindenkinél, meg ez egyik ok, amiért baromi nehéz alapítókkal így dolgozni, mert mindenkiben megvan ez, szóval ez másoktól hallva, megtanulva. Rám azt mondják, hogy én eléggé könnyen delegálok, eléggé könnyen adom át a területeket, de ez se jó, szóval nem jó az, hogyha könnyen átadsz területeket, meg nem úgy fogadni, hogyha könnyen megbízol emberekbe, csak hogyha könnyen elengeded ezeket az irányzatokat, hanem neked, mint alapítónak, meg főleg CEO-nak, ott kell lenni a részletekbe. Szóval még az Airbnb-nél is a Brian Chesky még nézi a design iterációkat a terméknél, és még kommenteli, hogy ez most jó lesz-e, vagy nem szerinte. És ez nem azt jelenti, hogy ő megmondja, hogy akkor ezt így kell csinálni, hanem ott van a résztekben, megérti a részteket. Ez nagyon fontos, mert hogyha van például egy marketing vezetőd, és én például a marketing az a terület, amit 3 évig kell tanuljam, hogy végre megértsem. Úgy érzem, hogy manapság már kezdem megérteni.
Aha.
Baromi nehéz szerintem. Nem is az a hátterem. De hogyha egy rossz marketingvezetőd van, vagy ha nem egy ideális esetben működik a marketing csapatod, akkor annak 6-9 hónapon át olyan rossz eredményei lesznek, hogy az egész éves teljesítményre kiad a cégednek, és minden célod összeomlik. Hogyan tudod ezt mitigálni? Úgy, hogy ott vagy a résztekben, megérted, hogy mi folyik ott. Van egy marketingvezetőd, akit felvettél a legjobb tudomásra és a segítség alapján, amikor mások elmondták a véleményüket, de neked, mint vezető, szerintem felelősséged az, hogy megértsd, hogy amik ott folynak, az megfelelő-e. Szóval most is a legtöbb területen azért ott vagyok a résztekbe, több mint kevésbé, attól függően nyilván, hogy hogyan megy egy terület, de nagyon fontos azt megérteni, hogy milyen minőségben folynak a dolgok, és az alapján tudsz te döntést hozni. Szóval ez a delegációnak, meg ez a micromanagingnek így a balansza, hogy meg kell adni a felelősségtudatosságot, meg kell adni a területet az adott embernek, viszont attól még nem szabad teljes mértékben vakon menned, és nem oda nézned.
Ugye ezt a kontrollt valamennyire ugye a kezedbe tud tartani, kell egy bizonyos cégméret, meg gondolom, mint tudom én, egy 2000 fős cégnél ezt már sokkal nehezebb átlátni. Te egy korábbi interjúban azt említetted, hogy 100 főnél akarsz nagyjából megállni, ha jól emlékszem.
Nincs tapasztalatom 100 fős feletti cégek vezetésében, de nekem az jön le, hogy nagyon sok sikeres cégnek, amire egy Airbnb, ami ott 1000 plusz fős már szintén, még ott is megoldják ezt valahogy. És nem tudom, hogy ez jó-e, nem tudom, hogy rossz-e, ezt majd kiderül, hogyha ott leszünk, de érdekes mindenképp. Én azért referáltam erre a 100 főre. Ugye van egy ilyen kutatás arra, hogy egy szervezetnek az effektivitás, illetve a maga, mint tribe-ként való viselkedése, szóval, hogy így egymásra ilyen társként tekintenek, az ilyen 130-150 főig tart, és szerint...
Most bocsánat, hány fősök?
70.
70, aha.
És szerintem nekem a egyik legjobb stratégia, amit itt tehetek, hogy megpróbálom ezt a létszámot minél inkább minimalizálni, a legjobb embereket felvenni a megfelelő pozíciókra, és minél tovább elvinni a céget bevétel, illetve piaci kapitalizáció szempontjából, amíg nem érjük el ezeket a szinteket. Mert utána belassulnak a dolgok. Nem tud például, az jön át nekem, nagyon sok emberrel beszélve, hogy nem tud például 40 helyett 100 mérnök annyival gyorsabban teljesíteni, annyival gyorsabban haladni, erőteljesebb, ha 40 halad, egy nagyon fókuszált irányba adott funkcionalitásokat fejlesztve. És ennek van egy, úgymond, egy olyan hatása, hogy ez a szervezet mondjuk negyed évente sokkal jobb dolgokat tud szállítani. És szerintem nekem tényleg itt az a egyik ilyen dolog, amire fókuszálok, hogy minél tovább kitartsam ezt a cégméretet, hogy ezáltal minél tovább tudjunk elérni. És utána majd, ha elérünk egy olyan szintet, amikor 200-300, akkor már nagyon más sztori lesz, és másképp tudunk haladni, nem leszünk olyan flexibilisek. Szóval amíg ezt itt tudom tartani, addig megvan az agilitás a cégben, megvan a sebesség, amit várunk, és a kultúrája a cégnek, ami egyik indok, amiért tud nyerni, az minél tovább fennmarad, és minél tovább erősödik.
Viszont ennyi befektetés, ekkora növekedés, a teljes amerikai piacra lépés mellett, ez most szerinted meddig tartható?
Ez a
cég mérete, ha?
Szerintem jövő év végéig azért tartható.
Jövő év végéig.
Igen,
aha.
Igen.
Akkor.
Nem a 70, de az hogy
a
ne.
100 igen. Eleje.
Igen,
aha,
igen.
Tiszta
igen.
Sor. Ugye itt beszéltünk már sok mindenről, most egy kicsit a jövőképedről kérdeznélek, hogy te mondjuk hol látod akár a cégedet, mondjuk egy 5 év múlva, és a személyes motivációd is érdekel, hogy te ebben a cégben látod magad, mondjuk akár 30 év múlva is, vagy már néha gondolkozol, hogy akár valami másba is belekezdenél, hogy látod, vagy ahhoz még túl korán van.
Ugye elég ritka, hogy hozzánk hasonló cégek fennmaradnak 20-30 évig is. Egy ilyen technológia cég általában 5-10 évbe kell gondolkodni, minimum. Ezek azok a timeline-ok, amik így historikusan validálva vannak.
Abból 2 már lement.
Mondhatni, igen. De összességében ez majd hozza magával a piaci növekedésünk, illetve hogy milyen fajta területeket tudunk még magunkével tenni a különböző fejlesztésekkel. Én maximálisan arra fokuszálok, hogy a Colossiának legyen egy olyan stratégiája, amivel látja azt, hogy oké, mi az, amiből ma monetizálunk, mi az, ami ilyen problémákat ma megoldunk, és mi az, amivel holnap fogunk tudni kezdeni, mik azok a további piaci lehetőségek, szóval én maximálisan erre vagyok fokuszálva. Nincsen ilyen adott gondolatom ezen túl őszintén. Szóval az a cél, hogy a következő években ezt a corporate learning, illetve workplace learning piacot magunkévá tudjuk, főleg 1000+ főcégeknél, Észak-Amerikába, UK-be, stb.
Értem. És akkor egy záró kérdés, az minden esetben ugyanaz szokott lenni, hogy ugye vállalkozók is hallgatják, illetve olyan emberek, akik szeretnének vállalkozók lenni ezt a podcastot. Ha egy tanácsod lenne egy vállalkozónak, vagy aki az akar lenni, akkor mi lenne az?
Hát mindenképp ez a validálás, amit én nagyon megtanultam, hogy nem szabad az építéssel kezdeni, hanem azzal, hogy megtudni, hogy mi az igény pontosan egy adott ötletre, egy koncepcióra, azt akár olyan mértékben validálni, hogy akár rajzok alapján, vagy illusztrációk alapján. Nagyon fontos elmenni a monetizációs részére, hogy mennyit fizetnének egy ilyen megoldásért, milyen mértékben. Ugye én egy ilyen deep tech szempontot képviselek, ami azt jelenti, hogy olyan ötletről beszélek most, aminek még nincs egy adott piacra, mert annyira új. De hogyha egy meglévő piacra, egy meglévő terméket is, szerintem ezek nagyon fontos dolgok, mert nagyon sok időt tudnak spórolni az embernek és energiát, és tényleg, hogy a megfelelő dolgon dolgozzon. Ezen túl pedig tényleg az, hogy a csapatnak a minősége, azt mindig lehet jobban csinálni, de a megfelelő embereket a megfelelő helyen tudni. Nem éri meg kevésbé képzett embereket felvenni olcsóbban, mint jobban képzetteket, mert annyival több terhet le tudnak venni a válladról. Ez idő, ami megtanulja az ember.
Tehát, hogyha mondjuk 20 fővel akarok bővülni, akkor ne ragaszkodjak ahhoz mindenképpen, hogyha nincsen 20 megfelelő emberem, hanem mondjuk találok 12-t, akkor...
Így van, az is egy siker, igen, pontosan.
Nagyon szépen köszönöm, Dominik, hogy eljöttél hozzánk.
Én köszönöm.
Köszönöm. A műsort az automatizált vezetési megoldásokat fejlesztő Continental Autonomous Mobility Hungary támogatja.